Az adó a jövedelem újrafelosztásának egyik formája, a költségvetés bevételeinek fő forrása, a jövedelem szabályozás eszköze. Az adóztatás fő célja anyagi eszközök biztosítása közcélok megvalósításához. Nézd meg az ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy ország vagy régió. Adóvilág, iránytű nemzetközi adóügyekhez.
No, Gerendi Zoltán van a vonal túlsó végén, őről ugye mindenki tudja, de azért elismételjük, hogy a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt, sziasztok!
Afrikában turnézunk már egy ideje. Etiópia. Hát...
Így van.
És akkor innentől 3 pont, mert az ember a szegény etióp éhezőkön túl nem sokat tud erről az országról. Na, de majd most...
így előre röviden. Tehát, hogy először is hol van Etiópia? Tehát most Kelet-Afrikában vagyunk, múlt héten Kenya volt, most attól északra vagyunk Etiópiában. Etiópia az gyakorlatilag az Kelet-Afrika szarvánál van. Ezt úgy kell elképzelni, hogy közel a Vörös-tengerhez, de nincs közvetlen kijárata, mert fölötte van északról Eritrea, Djibouti, illetve jobbról Szomália, és gyakorlatilag vele szemben a túloldal a Jemen meg Szaúd-Arábia. Tehát egy eléggé a szomáliai partok azért elég híresek lettek az elmúlt időszakban. Ez egy nagyon viharvert vidék, de mégis a története Etiópiának nagyon érdekes. Tehát így kicsit látjuk, ez egy ilyen egyenlítő közeli ország, ami mondjuk a mai időjárás, mert kifejezetten hangulatkeltő lehet. De a lényeg annyi, hogy ez egy nagy ország, több mint 1,1 millió négyzetkilométeres, és a lakossága az 109 millió. Na most ez a 109 millió, ez nem nagyon gyorsan jött ki, tehát nem mindig ennyi volt. Az 50-es években még csak 18 millióan voltak, és abból futottak fel szépen 107. Azért az ember így nézi, 70 év alatt meg gyakorlatilag meg 5-szörözni, 6-szorozni a lakosságot, az nem kevés. Na most földrajzilag is egy nagyon sajátos fekvése van az országnak. Az átlag magassága az országnak 1300 méter, de van, tehát a fővárosi Addis Abeba az 2400 méteren fekszik, és hát a legmagasabb hegyei azok még 4500 méterek. Most ami érdekes egyébként, én néztem, mikor Etiópiát először elkezdtem el foglalkozni, hogy mégis miről híres, és aztán a maratonfutóiról jutott így, tehát az ugrott be elsőre, és egyébként a Mókás az, hogy 60-ban nyert egy kiváló atlétájuk maratont Rómában, de a poén az volt, hogy mezitláb. Tehát úgy tűnik, hogy itt a helyi közlekedésben ez a mezitlábas közlekedés az egészen gyakori lehetett, és hát ez mindenképpen meglepő volt. Ugye ez a sportó, ez a Abebe Bikika, ha jól értem, 64-ben Tokióban úgy néz ki cipőben már akkor, de újból megismételte ezt az eredményét. Tehát azért ez a magaslati levegő, ez nyilván hoz ilyen előnyöket is. Na most a történelmére röviden ráugorva, ez egy történelmi monarchia, amelyik Afrikában egyedülálló, tehát magát egyébként, ha nagyon visszamegyünk, akkor azt mondják, hogy a Homo sapiens első jelei is ebben a térségben jelentek meg, de így Etiópiára koncentrálva egyik legrégebbi, vagy a legrégebbi afrikai monarchia, amely egyébként nem volt legyarmatosítva, tehát nem tudták elfogadni, valószínűleg ez a tengerszint fölötti magassággal, meg az érdektelenséggel köthető össze. Ez a királyság, ez egyetlen egyszer volt elfoglalva, 1936 és 41 között az olaszok foglalták el Mussolini idejébe, de 41-ben az angolok fel is szabadították őket, tehát ez egy ilyen 5 éves időszak volt. Az utolsó királyuk, ez a Haile Selassie volt, aki 1974-ben került megbuktatásra. A probléma az volt, hogy az olajválságot nem nagyon tudta kezelni, és a szovjet barát hadsereg megpucsolta őt. Ez a katonai rezsim, amit Dergnek hívtak, ez 91-ig volt hatalmon, és hát gyakorlatilag utána megbukottak, hogy jött egy kis ilyen polgárháború, és 95-ben már a szabad választásokat kiírtak, és ami megint egy nagyon érdekes dolog, hogy a mostani vezetőjük, tehát aki a mostani kormány, tehát aki a mostani miniszterelnökük, aki Abiy Ahmed névre hallgat. Ő gyakorlatilag 2019-ben béke Nobel-díjat kapott, ami szintén a politikai életben ritka, plusz hozzá kell, hogy Afrikában ő a második, ha jól emlékszem politikailag, mert a Nelson Mandela volt, aki a közelmúltban kapott politikai Nobel békedíjat. Ő ezt azért kapta, mert az éjszaka a fekvő Eritreával, amivel 20 évig háborúban voltak, kibékült, és hát gyakorlatilag ezzel egy a régiót próbálta stabilizálni. Egyébként Szomália irányában is ilyen lépéseket tesz, de ez mindenképpen nagy dolog volt, hogy egy ilyen politikus, tehát egy kelet-afrikai politikus ilyen szintre el tud jutni elismerésben. Na most, ahogy beszéltünk, tehát a főváros
És ha már ugye erről beszéltünk, igen? A hallgató emlékeztet, hogy az etióp főrabbi szerint náluk van a frigyláda, az sem szabad figyelmen kívül hagyni.
Igen, mert egyébként a történelem az érdekes, mert a zsidóság egy része az átkelt ugye a tengeren és a mai Izraelbe jutott, de egy része pedig ide délre vonult le, és hát gyakorlatilag egy elég jelentős zsidó közösség volt. Ez már ott főleg a belső vallási viszonyok miatt úgy tudom kivándorol, de egyébként egy háromvallási ország volt, egy jelentős ortodox keresztény közösség van, ez is még a lakosságnak tehát a fő vallás, de közel hasonló a Mohamedán. Itt tudni kell azt, hogy az Oszmán Birodalom gyakorlatilag a Vöröstenger mindkét partját végig meghódította, és hát így ebbe a térségbe is az iszlám elkerült, hát ezt látjuk a Szomália kapcsán, a jövő héten szerintem Szomália lesz, és hát ebből indult ki. Tehát ez egy abszolút történelmi terület. Na most azt kell tudni föl, ez egyébként a Nílus is innen ered, a vízének állítólag 80%-a az etióp hegyekből származik. Ami viszont érdekes még, hogy a területének kb. 40%-a mezőgazdaságilag művelhető, és hát ez egy nagyon fontos paraméter, az ország egyik legmeghatározóbb gazdaság, majd erről fogunk beszélni. A 14 folyója van egyébként az országnak, tehát vízben nagyon gazdag, ez Afrikában szintén egy egyedi helyzet, és az energiájának ebből 88%-át vízenergiával állítja elő. Tehát én néztem ilyen összehasonlításokat, tehát az energiaköltségek itt Etiópiában talán az 1/5-1/6 például a szomszédos Kenyához képest. Ásványi kincsekben, ami érdekes, van a színes fémük, tehát nemes fémük, arany, platina rész, és ami érdekes, van tantál, én azt sem tudtam, mi ez a tantál őszintén szólva, de a világon top 5-ös tantál termelők, azt hiszem legnagyobb Kína, Brazília és így tovább, de a lényeg az, a tantál az ma a digitális világban a kondenzátorokba kell az oxidáció megelőzéséhez, és azt mondják, hogy 40 mg tantál van minden egyes mobiltelefonban, de ebből lehet számolni, mennyi a világfogyasztása, tehát eléggé jelentős a tantál termelés. Ennek megfelelően egyébként be is vonzották a kínai befektetőket, mert erről fogunk beszélni. Az IMF szerint egyébként a gazdaságuk rátérve az egyik legdinamikusan fejlődő gazdaság volt a világban 2004 és 2009 között, 10% fölötti növekedést tudtak elérni, ami nagyon komoly. Hát nyilván, amiről indul az ember, mert az egyfőre jutó GDP az gyakorlatban 1700 dollár körül van, tehát ez a tizede majdnem a magyarnak. Egyébként a béreik is az ilyen 200 dollár az átlag bér, 200 euró, bocsánat, a minimál az meg 40. De azt kell látni, hogy egy nagyon erősen, egy nagyon dinamikusan fejlődő gazdaság, amelyik munkás, hogy nincs saját kikötője, ezért Djiboutiban kereskednek, tehát az is egy önálló állami, nagyon pici állami, gyakorlatilag egy város állam itt a Aden-öböl torkolatánál, és azon keresztül kereskedik. Most a mezőgazdaság a legerősebb iparáguk, ez a GDP 50%-át adja, és amiről igazából híres, hogy a kávégyártásban Etiópia a legerősebb. Tehát a lakosság közel 60%-a dolgozik ezen a területen, és a kávé egymagában 15 millió embernek ad megélhetést itt Etiópiában, ami azért szerintem egy nagyon-nagyon-nagyon meghatározó mérték. Ugyanúgy a zöldség, tehát zöldségtermés, állattermés, tehát dohány van itt minden, amit akarunk, és ennek megfelelően egy elég erős élelmiszeripara is van. Tehát ez azért ezektől a száraz övezetektől, tehát ha átnézzünk az Arab-félszigetre, akkor az ember nem mondaná, hogy itt ennyi minden van, mert ott konkrétan sivatag és nagy semmi. És ami érdekes, hogy a gyártóiparuk is fut föl, leginkább a textiliparral és a ruhaiparral vágtak neki, ahol ipari parkokat hoztak létre. Itt van Afrikának egyik legnagyobb ipari parkja, ezt a Havasa ipari parknak hívják, 27 ezer főt foglalkoztat. Ez 270 kilométerre van délre Addis Abebától. Addis Abeba egyébként az ország közepe körül van, a hegyeknél 2400 méteren beszéltünk, és attól van délre ez a Havasa park. Ami az érdekes, mert én nem néztem, de itt van egy ilyen transzafrikai autópálya nyomvonal, ez autópálya is itt megy, és ezért ez közlekedésben nem okoz akkora gondot. Azt kell tudni, hogy ez 16-ban indult ez a Havasa ipari park kínai tőkével, és hát ezt fejlesztik tovább 25-ig, de úgy néz ki, hogy még 15 ilyen ipari parkot akarnak az országba felhúzni, tehát úgy tűnik, hogy ez egy elég komoly elhatározás ebben az irányban, tehát a könnyűipar irányában. És egyébként rengeteg nagy gyártó is, illetve hát nagy ruhaipari gyártók Ázsiából is akár megjönnek, tehát az elég világosan látszik, hogy amit Ázsia nem bír bérköltséggel, az Etiópia úgy néz ki szempontjából még abszolút nyerő lehet. Na most a legnagyobb befektető így Etiópiában per pillanat Kína, a második India és a harmadik csak az USA. Most az adókra rátérve, hát azt látjuk, hogy egy ilyen bérszínvonalon, egy ilyen jövedelmi gazdasági helyzetben egy ország nyilván nem a adóztatással fogja kezdeni, de ennek ennyire az adói nem jelentéktelnek, bár leegyszerűsítve, mert fogjuk látni, az ipari parkokban konkrétan adómentesség van. Az adói rövid átfutva van áfájuk, az 15%. A társasági adónak az általános mértéke 30%, de itt különböző szabályok vannak a bányaipari vállalatokra, tehát ott akár könnyítés 25% és így tovább. És ahogy említettem, az ipari parkban, tehát a Havas ipari parkban konkrétan 8-10 év társasági adómentesség érhető el. Uh-huh. Na most a magánszemélyek jövedelemadója is sávos, tehát az 35% a felső kulcs. De hát azt látjuk, hogy ennél a bérszínnél azért ez egy eléggé alacsony jövedelem. Egyébként az országnak a GDP arányos adóterhe, amit az OECD szokott nézni, ami nálunk a 35% körül van, az 13%. Tehát azt lehet látni, hogy ez az ország ezt tényleg mélyről indul, de úgy tűnik, hogy megvan a nemzetközi bizalom, most nem csak a Nobel békedíj okán, de a mostani politikai vezetéssel kapcsolatban, és úgy tűnik, hogy Etiópia ezt a többszörösen egyedi helyzetét most a gazdasági felendülés szempontjából is tartani fogja tudni.
Oké, nagyon szépen köszönjük az összefoglalót, és hát egy kicsit, mert a hallgató kérdezi, hogy mennyire biztonságos Etiópia, ezt akkor megbeszéljük a botonnal.
Abszolút okay. Egyébként, de igen? Gazdaságilag is, tehát anélkül nem menne a gazdaság.
Igen, valószínűleg lenne. Igen.
Ezért kapta a békedíjat is egyébként, mert Eritrea meg Szomália nyilván nem két könnyű szomszéd, de ez is egy érdekes kérdés, abszolút. Szerintem az egyébként.
Jó, köszönjük szépen!
Köszi! Sziasztok!
Szia!
Gerendi Zoltánnal, a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adótanácsadó partnerével beszélgetünk Etiópiáról.
Folytatódik az Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág. Iránytű nemzetközi adóügyekhez.
Ugye Etiópiáról beszéltünk Gerendi Zoltánnal, és a hallgató emlékeztet, hogy a rastafárik is ide vágynak vissza, ugye szó esett az etióp császáról, Selassie-ről, hát ő volt ugye a négus és a rastafári vallásnak a feje, úgyhogy akik ezt a vallást követik, azoknak Etiópia az ígéret földje, ez mindenképpen ide tartozik, és mindenképpen érdekesség amellett, hogy a ottani zsidók hisznek benne, hogy náluk van a frigyláda. Most több tudományos csatornán beszéltünk már arról, vagy lehetett ilyen dokumentumfilmeket látni arról, hogy hát ott keresték a frigyládát, de hát én nem tudom, én nem láttam, hogy előkerült volna, csak mondták, hogy van ott egy ábrázolás, és a többi, és a többi, és a többi. Meg jött egy hallgatói kérdés, hogyha ekkora a mezőgazdaság és ennyi a művelhető terület Etiópiában, akkor miért volt annyira annyi éhező, ugye az afrikai éhezők kapcsán mindig az etiópiai gyerekek jutnak a tévénézők eszébe, mert hogy tele voltak a hírek egy időbe az ottani szerencsétlenségem. No, hát egy kicsit nézzük.
Hát is elhangzott, hogy mennyire gyorsan nőtt a népesség.
Igen, és azt lehet, hogy nem tudta lekövetni a mezőgazdasági.
Hát meg nem egyelően osztódnak el a javak.
De majd Feledi Botond elmondja, mert hogy megmozgatta a hallgatók fantáziáját Etiópia, meg is kérdezte valaki, hogy a turizmus az milyen biztonságos az ország. Tehát Feledi Botond külpolitikai szakértő van a vonal túlsó végén. Szerbusz!
Sziasztok, jó reggelt kívánok!
Biztonságos hely Etiópia? Ugye a szomszédokról Gerendi Zoli mondta, hogy hát nem éppen könnyű szomszédok, és akkor nagyon finoman fogalmazott, ugye Szomália meg Eritrea.
Igen, azt hiszem, hogy Szomália és Eritrea kapcsán nem biztos, hogy a turizmus szó jutna eszünkbe. Etiópiával meg lehet próbálkozni, de hogy érzékeltessem, hogy hol tart szegény ország a nemzetközi skálán. Foreign Policy-nek volt még egy évvégi válogatása, hogy melyik 10 konfliktust érdemes nézni, és ezen bizony elég előkelő helyet kapott Etiópia. Tehát az a fajta a miniszterelnökkel szembeni időnként kitörő politikai tüntetés hullám villámgyorsan erőszakos tud lenni, és amennyire ez az új miniszterelnök egyébként lehet nagyon ügyes, és ugye Nobel-díjat mégis csak megkapta, a béke Nobel-díjat, ugyanúgy benne van a pakliban, hogy egyik napról a másikra erőszakos tüntetés hullámokkal elmozdítják a helyéről. Uh-huh. És akkor az ország káoszba tud süllyedni. Tehát a belpolitikai kockázat óriási. Uh-huh. Tényleg egy vékony jég az, ami most van. Amíg ez a vékony jég tart, addig lehet persze menni a Addis-Abebába. De egyébként azért itt régiónként is egészen más kockázatok vannak, illetve ott a déli területeken.
Uh-huh. Közben Milán hallgató írja, hogy abszolút biztonságos, turistaként, üzletemberként járt ott, ez volt a személyes tapasztalata. Na, akkor egy jó hír Etiópiáról. No, mondtad, hogy belpolitikai kockázatok vannak, ezek miben gyökereznek? Ugye ott ragadtunk le, hogy volt a négus, akit megdöntött a saját hadserege, amit ugye szovjet támogatással tettek nagyjá. Most ott mi a helyzet belpolitikai szempontból Etiópiában, mint Afrika, ahol sok más részén ilyen törzsi ellentétek vannak, ne talán?
Nem túl meglepő módon, ugye, mint mindenhol, ahol a szovjetek kivonultak a Gorbacsovi Perez rajta idején, itt is ez igazából a gyorsan a rezsim összeomlásához ment, tehát az orosz barát kormány összeomlik, ugye az államfőjét egyébként, aki még a mai napig boldogan él, nem olyan régen a 2000-es években ítélték el in absentia, tehát távollétében az etióp bíróságon népírtásért. Úgyhogy az ország nagyjából ez szerint oszlik két felé, ez az egyik a politikai réteg, és a másik, ahogy mondtad, az pontosan az etnikai. Tehát miközben a legnagyobb etnikum nagyjából 30%-nál többet tesz ki az országban, rengeteg kicsike népcsoport van, és ez csak most egészen frissen néhány éve sikerült átrendezni az országot a korábbi, mondjuk, hogy gyarmattartói hagyományos vonalakról az etnikai területekre. Tehát most már nem folyók meg hegyvonulatok szabnak hatán, hanem az etnikai régiók. Tehát ebben a maguk módján nagyon ügyesen haladnak előre a közigazgatás szintjén is, de hát ez persze nem jelenti azt, hogy az elképesztő jövedelemkülönbségekkel rendelkező régiók között ne lenne óriási feszültség. Egyébként pedig ugye az ország mondjuk 40-valahány százaléka a helyi ortodox keresztény vallásban vesz részt, míg jelen van egy körülbelül egy harmados muszlim népesség, és emellett egyébként a zsidóságnak is még egészen régi ősi ágai vannak az országban, tehát vallásilag is nagyon színes. Na most, ha ezeket összeadjuk, azért az tipikusan egy ilyen 1700 eurós GDP országnál per fő, az pont elég ahhoz, hogy konfliktusok ki tudjanak robbanni. Uh-huh. És ez így is van, tehát most 2016-ban, 2017-ben is szükségállapotok voltak tüntetések miatt, amikor ugye lemondott az előző miniszterelnök végül, és a Abiy Ahmed, aki a mostani miniszterelnök, rendkívül ügyesen menedzseri ezeket a konfliktusokat, de ez nem véletlen. Ő maga ugye a katonai titkosszolgálat tisztje volt korábban két évtizedig, és pontosan hasonló munkákat és missziókat látott el, tehát helyi közösségeket kellett összebékítenie. Ezután pedig az információbiztonsági ügynökség felállításán dolgozott Etiópiában, ami azért szintén egy elég komoly kihívás, és hát rengeteg olyan tapasztalatot szerzett, ami biztos, hogy később tudott hasznosítani. De ez nem volt akadálya annak, és hát ez az előző kérdésre megint egy válasz, hogy nyilván alapvetően lehet biztonságos része az országnak, de a beiktatása után 2018-ban, tehát azt jelenti, hogy 2 éve nyáron beiktatása után volt egy szimpátia tüntetés, ahol beloptak egy kézigránátot, 165-en megsebesültek, jó páran meghaltak, és ebben nem az volt az érdekes, hogy ráadásul egy merénylet történik egy frissen beiktatott miniszterelnökkel szemben, akitől 17 méterre csapodik be a gránát, hanem az, hogy ezt a helyi rendőrös közreműködésével szervezték. Tehát ez mutatja azt, hogy itt azért a feszültségek már jóval mélyebbre mennek, mint hogy csak egyszerűen a politikai vagy más egyéb hagyományos történelmi vonalak milyen módon osztották és osztják meg a mai napig az országot.
És akkor igen, és akkor erre jön rá a külpolitikai színezik, hogy tantál nagyhatalom, azt hallottuk a Zolitól, és azt is mondta, hogy a legnagyobb befektető Kína. A kettő összefügg, gyanítom.
Így van, abszolút. Ugye Kína olyan szinten ügyesen lavírozik most Etiópiában, hogy nem olyan régen, december 20-án lőtték föl kínai segítséggel az első etióp műholdat, amelyben komoly dollármilliókat fektetett Kína is, és hát nagyon magas szintű rendszeres látogatások zajlanak. Talán pont az országnak a szovjet elnyomással kapcsolatos múltja miatt egyébként az orosz kapcsolatok nem ennyire élénkek, de ott is elindult a tárgyalás és tapogatózás, már régebb óta részt vesz a Szocsiban rendezett afrikai csúccsal a múlt évben az ország, és hát katonai együttműködésről rengeteget beszélgetnek, ahogy nukleáris és más atomerőművel kapcsolatos és különböző energetikai projektekkel kapcsolatos együttműködésről is. És hát, ha már a szomszédokról van szó, akkor azt fontos megemlíteni, hogy jelenleg egy óriási gátprojekten dolgozik az ország, és éppen bejelentették, hogy lassan megkezdik a feltöltését.
De nem lesz ebből baj, mert azt is az Zolitól hallottuk, hogy a Nílus vízének jelentékeny része onnan származik állítólag.
Óriási baj lehet ebből, és ez is egy fekete hattyú ezen a környéken, mert hát egész biztos, hogy már most érzékelni a konfliktus forrást, ami ebből adódik. Ugye Egyiptom maga is bejelentette, hogy ezzel kapcsolatban fenntartásai vannak, és érdekes módon az Egyesült Államok az, aki egyébként segíti a tárgyalást ezen a vonalon, tehát Washingtonban is volt már találkozó, és ott meg is állapodtak, hogy további 4 találkozót tartanak az érintett országok. Úgyhogy a probléma mondjuk úgy, hogy menedzselés alatt van, de egyáltalán nem látszik a megoldás, hogy mi lesz ebből, vagy hova jut ki ez a dolog, ha tényleg elindul. Ugye nem véletlen, hogy elkezdte ezt Etiópia is, hiszen, és ez a hallgató korábbi kérdésére is részben válasz, hogy ennyi földművelési területtel miért van éhezés. Ugye 2011-ben volt az eddigi legnagyobb szárazság, 60 év óta nem volt ekkora szárazság az országban. Tehát itt azért a víznek és a stratégiai vízkészletnek elképesztő jelentősége van, és ez a klímaváltozással csak exponenciálisan fokozódik. Úgyhogy emiatt számíthatunk arra is, hogy itt lesz még konfliktus. És a másik oldalról a víznek olyan jelentősége is van az ország számára, hogy hol tud kikötőt tartani. Tehát az a kérdés, hogy ugye egy olyan afrikai országról beszélünk, ami nem rendelkezik saját kikötővel. Itt különböző kormányok, különböző irányokban gyakorlatilag minden szomszédos országgal próbálkoztak, tehát Djibouti-tól kezdve délre, északra igyekeznek kikötői befolyást szerezni. Itt konkrétan ugyanúgy részesedés, vásárlás is zajlik, például a Djibouti kikötőben, mint ahogy azt a kínaiak teszik egyébként. Úgyhogy, hát ha ezt nézzük, akkor az ország a maga módján egyébként tényleg tud gyorsan fejlődni. A többi afrikai országhoz képest, ahol a mai napig belső erőszak van, nyilván látszik, hogy ennek a kiadásnak a hiánya segíti a gazdaságot. Ugye csak a 98-as eritreai etiópiai háború, ami közel 2 évig tartott, beszések szerint napi $1 millió kerülhetett a két országnak. Na most ugye ezek elképesztő kiadások, és nyilván ezek csak beszések, tehát még csak nem is tudjuk biztosan, hogy mennyire lehetett ez valójában. Úgyhogy nagyjából egy rendkívül kockázatos helyszín, ami nagy reményekkel kecsegtet, és éppen ezért nehezen kiszámítható, hogy a régióban lévő konfliktusok, akár a közel-keletről kiterjeszkedő és a szomszédos országban jelenlévő radikális iszlamista hálózatok megpróbálják-e bevonni az erőszakba, milyen módon fognak az ellenzéki szereplők, akik eddig se riadtak meg az erőszaktól, esetleg beleszólni az ország fejlődésébe.
Az utolsó kérdés, Amerikai Egyesült Államok az elfeledte ezt a részét, meg az egész afrikai kontinenset?
Nem, tehát éppen ezt jó látni, ahogy a gátügyben is ők a mediátorok a helyi országok között, és ezt el is fogadták, hogy igazából van egyfajta természetes szerepe, ami a szovjet összeomlás után bekövetkezett az USA-nak. Befektetési szinten is egyébként látjuk ezt, de úgy is látjuk, hogy katonai segítséget is igyekszik adni egyes országoknak. Most ez akár kiképzést jelent időnként, akár technikát.
Hát oké, rendben van, nagyon szépen köszönjük, ugye a szomszédos Szomáliában volt ugye a Black Hawk Down című film, az pont erről szólt, hogy időnként katonai segítséget is adnak abban a térségben államoknak. Nagyon szépen köszönjük a szakértést.
Köszönöm szépen, szép napot.
Szép napot, szia.
Sziasztok.
Dr. Feledi Botont külpolitikai szakértővel vizsgáltuk meg Etiópia bel- és külpolitikáját.
Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy-egy ország vagy régió. Adóvilág, iránytű nemzetközi adóügyekhez.